1977. május 28-a, vasárnap délelőtt.
Az első korintusi levél 12. fejezetének a végét olvasom, és a 13. fejezetet is egészen. Tehát első korintusi levél 12. részét a 27. verstől kezdve olvasom. Ti a Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat, gyógyításra, irgalmasság gyakorlására, vezetésre, különféle nyelveken való szólásra. Mindnyájan apostolok, mindnyájan proféták, mindnyájan tanítók, mindegyikben van csodatevő erő, mindegyiknek van kegyelmi ajándéka a gyógyításra, mindnyájan szólnak nyelveken, mindnyájan meg tudják azt magyarázni, de törekedjetek a nagyobb kegyelmi ajándékokra. Aztán ezeken túl még különb útat is mutatok néktek. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van, és úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem háborodik fel, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik, de legyen bár profétálás, meg fog szűnni. Legyen nyelveken való szólás, véget fog érni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, megszűnik, ami töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk. Akkor pedig majd színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Kedves testvéreim, a kegyelmi ajándékokról, karizmákról legtöbbször a korintusi levélben beszélt Pál apostol. Itt is hallottunk néhány sort, néhány mondatot ebből a gazdagságból, ahogyan Pál apostol beszél Szentlélekről és annak a kiáradó ajándékairól, a karizmákról. Ezt mindenki tudja, ma ez divatos lett, hogy tanulmányozzuk az első korintusi levelet, különösen 12. 14. fejezetet, ahol részletezi a gondolatait Pál. Mondom, ezt mindenki tudja, mindenki emlegeti, de azt már kevesebben emlegetik, hogy Pál apostol igazából nem egy táborban van a karizmatikusokkal, hanem vitatkozik velük. Márpedig Pálnak valamiféle tekintélye csak van közöttünk. És most gondoljuk meg ezt a ki nem mondott, de vitathatatlan bibliai tényt. Pál nem egy táborban van a karizmatikusokkal, hanem vitatkozik velük. Nem azt vitatja, hogy van-e vagy nincs karizma, abban teljesen egyetért a többiekkel, vita partnereivel, a korintusiakkal. Az nem vitás, hogy van kegyelmi ajándék, az arányérzékről vitázik, a kegyelmi ajándékokkal való visszaélésről vitázik, helyre akarja tenni a kegyelmi ajándékokat. Ez Pál hozzáállása a korintusi levélben a témához. Vitázik a karizmatikusokkal, mert elveszítették az arányérzéküket, elveszítették az érzéküket arra nézve, hogy és mit szólnak ehhez a külső emberek, akik figyelik ezeket a jelenségeket. Itt mondja ki azt, hogy a külső emberek azt mondják, hogy örjöngtök, és ez nem számít nektek? Az, hogy a külső emberek is valami módon a ti szolgálati körötökbe tartoznak, és ők így érzékelik, ez nem számít nektek? Tehát itt érzékel Pál valami bajt, az arányérzéknek az eltolódását, és ezért igyekszik ezt az ügyet a helyére tenni. És eközben jut el erre a gondolatra, hogy jó, hát rendben van, törekeztek kegyelmi ajándékokra, helyes, törekedjetek is, de valamiféle sort, valamiféle, nem jó talán ez a szó, de mégiscsak kimondom, valamiféle rangsort találjatok, valamiféle minősítést. És a minősítést igazából ő a hasznosság szerint állapítja meg. Ha bejön valaki, és ott értelmes beszédet hall, és szíven üti őt az ige, és leborul Isten előtt, akkor jó csináljátok. Ha bejön valaki, és megütközik, és kimegy azzal, hogy ezek őrültek, akkor rosszul csináljátok. És ugyanezt a mai dolgokban is, mai összeteleken is föl lehet állítani ezt a mértéket. Sajnos kevés ateista jön a szentek gyülekezetébe, kevés vonzó ereje van a mi mondani valónknak, de ha mégis jönnek, vajon ők hogy minősítik azt, amit hallanak? Ez nem elhanyagolható szempont. És Pál is e szempont szerint mondja, hogy törekedjetek hasznosabbra. Olyan ajándékokra, amik a Krisztus dicsőségét ragyogtatják, nem pedig elhomályosítják. Tehát törekedjetek hasznosabb ajándékokra, és akkor azt mondja, és még ezen felül, hogy az elmondottak között rendet teremtetek, valamiféle sort állítotok föl, ezen felül még mutatok néktek egy különös utat, egy kiváltképpen való utat. Nagyon érdekes, most utána néztem a német fordítás család, nagyon sokféle modern német fordítás van, a német fordítás család középfokot használ. Utat, és én egy jobb utat mutatok néktek. Az angol fordításoknak a nagy családja felső fokot használ. Tehát a német azt mondja, hogy járjatok az úton, törekedjetek, és én egy még jobb utat mutatok azért néktek. Az angol azt mondja, hogy én megmutatom néktek a legjobb utat. Én szinte azt szeretném mondani, hogy lehet ezt alapfokon is mondani. Én megmutatom néktek az egyedül járható, az egyetlen járható utat. És akkor elmondja a szeretetnek a himnuszát, és igazában ebben relativizálja az összes kegyelmi ajándékokat, nyelveken szólás, profétálás, igazság, ismeret, mindent relativizál, hogy ezek ideig valók, elmúlnak, mert jön a teljesség, és akkor nem lesz nyelveken szólás, és nem lesz profétálás, szemtől szembelátás lesz, és az Isten szeretete lesz minden mindenekben. És ezt a gyönyörűséges gondolatmenetet befejezi azzal, hogy megmarad a hit, remény, szeretete három, és ezek közül is legnagyobb a szeretet. Na most én úgy akarok szólni hozzátok, testvéreim, hogy ezt a hármat, hit, remény, szeretet a Szentlélek vonatkozásában vizsgálom. Nyilván van köze a Szentléleknek ahhoz, hogy valaki hitre jut. Van köze ahhoz, hogy valaki a csüggedésből reménykedő ember lesz. És mindenek fölött a Szentléleknek van szolgálata, munkája, hogyha valaki a nem szeretésből a szeretet állapotába jut. Na de hogyan? Mi köze a Szentléleknek ez, hogy hit, remény, szeretet? Ez a témája a mostani gondolatmenetemnek. Kezdjük tehát azzal, hogy a Szentlélek és a hit. Kezemben van egy könyv, mindjárt mutatom is néktek, bizonyára többen látták már, talán olvasgatták, lapozták is. Magyar nyelvre is lefordítottak, egy belga bíborosnak, lefordították egy belga bíborosnak a könyvét, magyar nyelvre ilyen címen, Új Pünkösd kérdőjellel. Nem itt Magyarországon adták, egy pár kilométerrel odébb, Eisenstadtban, az osztrákoknak a magyar lakta területén, katolikus egyház. De mindenesetre magyarul kiadták, és Magyarországra is bejön ez a könyv, Új Pünkösd. Ezt a könyvet én úgy tekintem, mint a római katolikus egyháznak a kinyújtott kezét a pünkösdisták, pünkösdi mozgalom, karizmatikus mozgalom felé. A katolikus egyház kinyújtott keze, hogy testvérek, emberek, gyermekeim, mondja az Anya Szent Egyház, ide hozzám, ti vagytok az igazi katolikusok, mert hiszen a lélek ajándékát vettétek, és hát az egyház a lélek gyermeke, lélek szülte az egyházat, ha ti nektek sok szent lelketek van, ide az egyházhoz, mert ti vagytok az élő, az igazi katolikusok. Az egyház kinyújtott keze a pünkösdi mozgalom felé. És tényleg nagyon ügyesen nyújtja ki a kezét a katolikus egyház. Nagyon érdekes. Na de van egy rendkívül rázós téma, és az érdekelt, hogy ezt a rázós témát hogy kezeli ez a könyv. A rázós téma tudnék az, hogy van katolikus dogmatika. És a pünkösdiek nem nagyon lelkesednek a dogmatikáért. Új érzések, új felismerések vannak. És ott van a katolikus egyház. Most képzeljék ezt a problémát. Ide hozzám, mindnyáján szent lelkesek, ti vagytok az igazi katolikusok, de van egy dogmatika. Hogy viszonyul hozzá? És rendkívül érdekes, ahogy ezzel a kérdéssel foglalkozik ez a könyv. Tudnélik, megkülönbözteti ezt a kettőt, hogy hit és tapasztalás. Ez már magában érdekes, hogy külön van a hit, amihez nem kell tapasztalás, és van a tapasztalás, amit netán más valamit mond, mint a hit. Konfliktusba, összeütközésbe kerül esetleg a hit, vagyis az egyháznak a dogmatikája, és a tapasztalás, a közvetlen Isten élmény. A dogmatikát nem lehet elvetni, hát akkor hol van a katolikus egyház, ha a saját dogmatikáját föladja? Na de ha ütközik a tapasztalás a hittel, ennek a problémának sok oldalt szentel ez a könyv, és meggyőzésem szerint nem ad rá igazi feleletet elkenni igazában a témát, de itt tűnik ki az, hogy a hitről milyen érdekes felfogása van a római egyháznak, és ez minket is állásfoglalásra kényszerít, hogy hát mi akkor hogy gondolkozunk a hitről? Így-e, vagy nem így? És itt olvasok egy-két mondatot ebből a könyvből most, hogy kiélezve elénk álljon a probléma. Egy ilyen gondolatra, hogy esetleg a hitet, tehát a tanult katolikus dogmatikát lehetne helyettesíteni tapasztalatokkal, Isten tapasztalatokkal, Szentlélek élményekkel lehet helyettesíteni. Erre egyszer azt mondja, hogy erről szó sem lehet. Tehát valaki felnőtt egy katolikus hittanban, és akkor Szentlélek ajándékokat vesz, és akkor azt mondja, hogy ez fontosabb. Én kicserélem, helyettesítem. Azok betűk, tanítás, ez pedig az élő, Istennel való találkozás. Hát helyettesíti, azt mondja, erről szó sem lehet. És a továbbiakban beszél a hitről. És azt mondja, a hit magvában, nem magában, hanem magvában. A hit magvában hordja a tanításhoz való ragaszkodást. Az Istentől kinyilatkoztatott és a tanító hivatal kezességével ellátott igazságoknak kijáró elfogadást. Tehát a hit magvában. gondoljunk a búza szemre, a búza szem egy mag, de a magnak még van magva a csira. Ugye az alma egy gyümölcs, de azon belül az almanak van magva, a búzának van magva csirája. Hát ugyanúgy a hit valami mag, de annak van még külön belül magva, csirája. És azt mondja, hogy a hitnek a magva a tanításhoz való ragaszkodás. Vagyis a római egyház ebben a munkálatában, amikor kinyújtja a kezét a pünkösdiek felé, akkor azt mondja, hogy nagyon sokra értékelem a ti tapasztalásaitokat, de vigyázat, ezt nem lehet helyettesíteni, a tanítás helyére betenni, és ne felejtkezzünk el, hogy a hit magvában hordja a tanításhoz, az egyházi tanító hivatal tanításhoz való hűséget. Hát ez azt jelenti, hogy bizony nem olyan egyszerű a katolikus egyháznak, a pünkösdieknek a bekebelezése. De hogy állunk mi protestánsok ugyanebben a kérdésben? Nekünk is van dogmatikánk, és közöttünk is vannak pünkösdiek, karizmatikusok, szentlélek, keresztséggel dicsekedhető emberek, dicsekedő emberek. Itt hogy áll a tanítás és a szentlélek élmény kapcsolata? Hát testvéreim, erre nézve engem mindig eligazít az első korintusi levél második fejezetében egy ige, amit el is olvasok. Többször predikáltam már róla, még egyszer olvasom. Az első korintusi levél második fejezetében beszél Pál a prédikálásáról, és azt mondja, beszédem és ige hirdetésem nem az emberi bölcsesség megnyerő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek. Ez nagy ellel írja, a régi fordítás kis ellel írta. Ez egy jelentős újítás, nagy ellel, vagyis a Szentlélek. Tehát az én beszédem a lélek, a Szentlélek bizonyító erejével hangzott, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Most ez azt jelenti, hogy nálunk elképzelhetetlen ez a szembeállítás, hogy a hit, amelyik a betűket elfogadja, és az élmény, amelyik valami eleven dolog. Érdekes, ez a könyv ilyen viszonyulásba állítja a kettőt egymással, hogy megtörténhetik, hogy a hit éjszakájába villámlásszerűen betör az Isten élmény. Ez egy nagyon figyelemre méltó mondat. A hit éjszakájába villámszerűen betör az Isten élmény. Hát a hit éjszaka, és az Isten élmény a villámlás. Tehát ez a ketté szakítás nekünk, protestánsoknak elviselhetetlen. Mert mi egyszerűen kimondjuk, hogy amikor valaki a tanító hivatalnak, legyen az Róma, legyen az Genf, legyen az Debrecen, legyen az Calvin tér, Budapest, vagy Gyulai Pál utca, mindegy. Ha valaki a tanító hivatalnak a tanítását átveszi, elhiszi, jó akaratúan elhiszi, az nem hit. Az tiszteletre méltó szellemi tevékenység, de nem hit a Biblia mértéke szerint. Mert a Biblia mértéke szerint hitről ott lehet beszélni, ahol a lélek bizonyítja a mondottakat. Ahol a lélek pecsétet tesz rá. Tehát mi protestánsok a tanításról másként gondolkozunk, és azt mondjuk, hogy a kereszténységnek nem nélkülözhetetlen eleme, egyetlen alapeleme, beton, fundamentuma, a tanítás, amihez aztán járulhat még esetleg Isten élmény, mint villámlás az éjszakában, hanem azt mondjuk, ott van kereszténység, ahol Szentlélek hatások vannak, ezek a Szentlélek hatások részint érzésekben mutatkoznak, részint gondolatokban, fölismerésekben, ráeszmélésekben. Ezeket a gondolatokat össze lehet aztán gyűjteni később, és abból lehet valamiféle rendszert alakítani. De ez a rendszer, ez nem a kereszténység, hanem a léleknek a hatásai a kereszténység. hogy megmutassam a különbséget a Róma és a protestáns felfogás között, elmondok a tanításról két olyan mondatot, amit én teljes szívemmel boldogan vallok, de ami a római fülek számára iszonyat. Na hát két ilyen mondatot hallgassatok meg, testvérem, a tanításról. Az egyik mondat az, hogy a tanítás fölcserélhető dadogás a kifejezhetetlenről. Ez az én meggyőződésem. A tanítás fölcserélhető dadogás a kifejezhetetlenről. Érzitek, hogy ezt a római ember nem fogadná el. Nincs az a bíboros, nincs az a pünkösdistákat ölelő katolikus intézmény, amelyik elfogadná, amit én teljes szívvel vallok, fölcserélhető dadogás a kifejezhetetlenről. Logikai tételekben nem süríthető bele az Isten, a megváltás, a Szentlélek, a bűnbocsánat. Tehát a tanítás mindig fölcserélhető valóság szerintem. Ha jobban sikerül egy dadogás, akkor azt kell mondani, a régit csöndesen félre kell tenni. Fölcserélhető dadogás a kifejezhetetlenről. Mert a logika, a nyelv, a beszéd egy szűk keresztmetszet az isteni valóság gazdagságához képest. Tehát fölcserélhető. Ez egyik ilyen borzasztó mondat a római fülek számára. A másik föltételezi azt, amiben aztán egyetértünk, most már egyre inkább egyetértünk rómaiak meg protestánsok, hogy a tanítás tartalma Jézus Krisztus. Nincs más tudományunk, mint az, hogy Jézus. Jézus Krisztus. Ez a isteni tanításnak a tartalma. Na most itt ezzel kapcsolatos a másik borzasztó mondat. Ez pedig így hangzik, hogy a tanítás a Jézus Krisztushoz való viszonyulásnak a legszegényesebb formája. És törekedjünk gazdagabb formákra. A tanítás nagyon szegényes. Például a tanításnál gazdagabb forma a bizonyságtétel. A személyes bizonyságtétel Jézusról. Ugye az más a dogmatikai tanítás és a Krisztus élménynek az elmondása. Hát szerintem magasabb rendű viszonyulás a Krisztushoz a bizonyságtétel, mint a tanítás. És mind a kettőnél magasabb viszonyulás a dicsőítés, a himnusz, az éneklés. A végén majd el fogjuk énekelni ezt az éneket, hogy zengd Jézus nevét, zengd világ. Állítom, testvérem, hogyha egy gyülekezet ezt, hogy zengd Jézus nevét, ezt igazán zengve elénekli, az mérhetetlenül több, mintha elmormolja a krédót, az apostoli hitvallást. Tisztelt becsület az apostoli hitvallásnak. Nekem azzal is volna némi vitám, de most ezt nem ide tartozik. De gondolkozzatok, a Krisztusnak a dicsőítő éneklése, a himnusz Krisztushoz, az egy magasabb rendű, sokkal magasabb rendű, mint a krédó, a hitvallás, a tanítás. Tehát az, hogy hit, remény, szeretet, a hit számunkra nem a tanító hivatal által közölt igazságoknak az elfogadása, ezt mi egyáltalán nem nevezzük hitnek, ez elhívés, méltatlan a keresztény emberhez. A hit azt jelenti, hogy Szentlélek áldásokat vettem, bizalom ébredezik irántam, vágyakozás, szomjúság, és azt mondja, Istenem, még többet. A hit tehát egy ilyen érintés és ráadott felelet, isteni érintés, amiből érzések támadnak, amiből gondolatok támadnak. A hit igazából rezonancia az isteni hangzásra, az isteni hangra. És ez a rezonancia mindig töredékes, ahogy Pál mondja, rész szerint van, töredékes az ismeret, és el fog múlni ez a töredékes ismeret, mert jön majd a teljesség. Szerintem így viszonyul a Szentlélek ahhoz, hogy hit, a reménység. A római levélben van egy gyönyörű rész az 5. fejezetben, a reménység, és ott egyúttal mindjárt a szeretetről is, van szó a Római Levél 5. fejezetében, azt mondja Pál, a reménység nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt Isten szeretete a nékünk adatott Szentlélek által. Valóban, amikor még erőtelenek voltunk, még idejében halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ez a fordítás végre kimondja ezt a szót, hogy Krisztus meghalt az istentelenekért. Ez a váltságnak az igazi dimenziója, nem az, hogy Krisztus meghalt a vallásosokért, a jó zsidókért, a hívő keresztjénekért, a bűnbánó bűnösökért. Az igazi perspektíva az üdvösségnek, az igazi dimenziója ez, hogy Krisztus meghalt az istentelenekért. Ekkora szeretet van az Istenben, hogy az istentelenekért, akik őt káromolják, kicsúfolják, semmibe veszik, azokért meghalt. Ilyen az isteni szeretet. Most ezt az isteni szeretetet adta nekünk az Isten, és ebből a szeretetből szemléljük a világot, történelmet például, holnapot, futurológia. És akkor olyan reménységekre jutunk el, amikben nem szégyenülünk meg, mivel hogy ezeknek a reménységeknek az alapja nem valami számítás, komputeres számítás, hogy mi lesz holnap, mi lesz 1999-ben, 2000-ben. Mi nem erre építjük, hanem arra, hogy az Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe, és ebből születnek a reménységeink. Na, ezen a ponton megint előveszem ezt a könyvet, de most már gyönyörűséggel, mert van ebben egy gyönyörűséges hitvallás. Megkérdezték ezt a Szűnensz nevű belga bíborost, hogy hát miért reménykedik ön, miért tud olyan szépeket mondani reménységéből, miért a remény embere, és erre tesz egy hitvallást, és az valóban megérdemli, hogy egyetemes keresztjén hitvallás legyen. Hallgassuk meg ezt a vallomást. Miért a remény embere ön? Kérdezi egy amerikai riporter őtőle, és erre így válaszol. Mert hiszem, -. Tehát most jön az, hogy mit hisz. Miért a remény embere ön? Mert hiszem, Isten új arcot ölt minden reggel, és most teremti a világot, nem valahol az elfelejtett múlt ködében. Ez késztet minden percben készen állni a nagy találkozásra, mert a váratlan a gondviselés szabálya. Ez a kiszámíthatatlan Isten ment meg minket, és szabadít meg minden determinizmustól, kijátszva a szociológusok borúlátó jóslatait. Ez a kiszámíthatatlan Isten szereti gyermekeit, az embereket. Ez reményem forrása. A remény embere vagyok, nem emberi érvek, nem természetes optimizmus táplálja bennem a reményt, hanem egyszerűen hiszem, hogy a Szentlélek működik az egyházban és a világban. Akár tudunk róla, akár nem. A remény embere vagyok, mert hiszem, a Szentlélek mindörökké a teremtő szellem, aki minden reggel új szabadságot, örömöt és bizalmat hoz azoknak, akik befogadják. A remény embere vagyok, mert tudom, az egyház története hosszú és tele a Szentlélek csodáival. Gondoljatok a prófétákra és a szentekre, akik döntő órákban a kegyelem csodálatos eszközei voltak, és fénycsóvát vetítettek elénk az útra. Hiszek a Szentlélek meglepetéseiben. 23. János pápa is egy volt közülük, a zsinat is. Nem számítottunk se az egyikre, se a másikra. miért merülne ki éppen most Isten képzelő ereje és szeretete? Remélni kötelesség és nem fényüzés. A remény nem álmodozás, ellenkezőleg eszköz, hogy álmunkat valóra váltsuk. Boldogok, akik álmodni mernek, és álmukért kemény pénzzel fizetnek, hogy testet öltsön az emberek életében. Íme, testvéreim, egy vallomás a keresztény reménységről. Ebben szó van arról, hogy a váratlan a gondviselés alapszabálya, kiszámíthatatlan az Isten, kijátsza a szociológusoknak a proféciáit szeretetével, és miért éppen most fogyna ki az Isten fantáziája, vagy szeretete? Miért? Nem fogyott ki. Van fantáziája, van szeretete, és ez a mi reménységünk alapja. Nos, testvéreim, így függ össze a Szentlélek és a reménység. A Szentlélek által Isten szeretete tölteti ki a szívünkbe, és onnét kezdve más fénybe látjuk a világot. Istennek a szeretete fölötte van az emberi erők vagy erőtlenségek játékának. Na, utolsó szót erről, hogy a szeretet, a Szentlélek és a szeretet. A kiváltképpen való út, a jobbik út, vagy a legjobbik út, ahogy az angolok fordítják, a legjobb út, a szeretet. Van tülekedés, törekvés a karizmák világában, azt mondja Pál, egy szinttel följebb van a végső valóság, az isteni szeretet. Az már most bele nyúlik, beleszól ebbe a világba, aztán, ha itt minden elmúlik, ez a szeretet változatlanul van, örökké van. Akik a kegyelmi ajándékok körül nyüzsögnek, rendetlenkednek, és ez a korintusi gyülekezet, azoknak azt mondja Pál, hogy értsétek meg, relatív, az mind relatív. Mindenek fölött van az Isten szeretete. Azt mondaná az ember, hogy hát ez természetes, és hát hogy kerülne ütközésbe a karizma és a szeretet. Hát befejezésül elmondok valamit a pécsi élményeinkből. Egyik legkedvesebb élmény volt, de ugyanakkor nagyon tanulságos élmény. Elmúlt héten Pécset jártam, igét hirdettem, sok emberrel találkoztam, az ige hirdetésre bejöttek különféle emberek, és volt egy nagyon meglepő együttlétem, először négy szem közt, aztán oda gyülekeztek mások is körénk, és egy hosszúra nyúlt nagy együttlét lett, amelyiknek az egyedüli beszélője egy ember volt, aki elmondotta azt, hogy ő karizmatikus, Szentlélek áldást vett, és ömlött belőle a boldogság, hitelesen minden szavát elhiszem, úgy volt, ahogy mondja. Egyébként egy 33 éves orvos, röntgen szakorvos, ott a környéken, nem Pécset dolgozik. Római katolikus, aki szigorú katolikus nevelésben részesült, és egyszer csak fölébredt benne egy hallatlan szomjúság. Hogy ez kevés. Nem tudta megfogalmazni, hogy mi lenne a több, a kevés, az tényleg kevés lett egyszer csak, és akkor elkezdett keresni. Az egyház istápolta, gyámolította ebbe. Azt mondta, hogy ki akar utazni Rómába. Jó, adunk neked címeket. Rómában a legnagyobb kollégiumokba, az első kollégiumba, a tudósok kollégiumába szereztek neki szállást. És ott a doktor növendégek, a katolikus egyház leendő tudósai nagy együttesébe befogadták őt, és beszélgettek vele, és közölték vele, amit lehet között, és egyre üresebbnek érezte magát. Szóval elmondott ezt hosszasan, megnyerően, hitelesen, aztán utazott Firenzébe, ott is csalódott, még betegség is ágyba döntötte, és kétségbeesés, és ekkor találkozott karizmatikusokkal. Tényleg csodálatos részleteket mondott, most nincs idő, hogy ezt mind elmondjam, csak akarom érzékeltetni, hogy volt mondani valója, hiteles mondani valója volt, engem meggyőzött, nem mindenkit az ottaniak közül, engem meggyőzött, hogy valóságos Isten érintéseket, szentélyek, impulzusokat kapott, aztán elmondotta, hogy hogyan volt ez ott a katolikusok közt, hogyan terebélyesedett ez ökuménikus mozgássá, hogyan jött haza, a feleségét megrendítette, kétségbejtette, válni akart, aztán hogyan győzte meg a feleségét is a szentek. Hosszú történet. Na tehát mi ebben a tanulságos? Egy ember Szentlélek áldást vett, ez nem vitás. És mondta, és nem vette észre, hogy halálosan fáradtak az emberek. Tudnék, akik bejöttek, nem pécsiek voltak, a környező falvakból is bejöttek az evangelizációra. Nyugtalanok voltak, izektek, mozogtak, rám néztek, hogy van-e bátorságom a szavába vágni, abba hagyni. És mondta másfél órán keresztül, az igazat mondta, a hiteleset mondta, embertelenül mondta. Lehet ilyet csinálni? Nem tapasztaltatok még ilyet? Az igazat, a hiteleset, Jézus Krisztus, szent lelket, karizmát, mindent, semmiben nem lehet belekötni, csak éppen embertelenül mondotta. Halálosan fáradtak voltak faluról, napi munka után be Pécsre, ültek, meghallgatták az evangelizációt, talán már az is elfárasztotta őket, de utána még bő másfél órát. Hát testvérek, ilyesmi megtörténhetik, hogy hiteles Szentlélek élmény embertelenséggel. Vagy ez talán túlságosan kemény szó, hogy embertelenséggel, arányérzékek híjával. Hogy jó, van mondani valóm, és akkor elmondom 10 perc alatt, elmondom fél óra alatt. De látszik az, és ezt én nem is hibáztatásul mondom most, hanem ez a természetes. Először annyira telítődik Istennel, hogy elfelejtkezik az emberről. Én biztosra leszem, hogy ez az orvos egy év múlva, másfél év múlva már nem így fog beszélni. Ahogy tréfással szoktuk mondani, ha kérünk tőle egy pohár vizet, akkor csőrepedéssel válaszol. Ez sok. Egy év múlva valószínűleg az Isten helyére fogja rakni. Na de ezt kell is helyre rakni, testvéreim, mert a Szentlélek ajándékai körül lehet nagy mozgás, de azt mondja Pál, egy egész szinttel magasabban van a lényeg. Elfogadják-e ezt a karizmatikusok? Elfogadják-e, hogy nem az én élményem a fontos, nem az én élményemnek a közlése a fontos, az a nyomorult másik ember a fontos. Ha 5 perc múlva unja azt, ami nekem élet-halál kérdés, akkor szépen abba hagyom. Azért, mert nekem fontos, ő neki unalmas, és a szeretet azt jelenti, hogy neki unalmas, én befogom a számot. Így van, nem így van, testvérek? A Szentlélek ajándékainál egy szinttel magasabb a szeretet, ha azok az ajándékok nélkülözik a szeretetet. Pálnak a gondolat az, hogy a szeretetben realizálódjék. Az, hogy imádság, prófétás, tanítás, nyelveken szólás, mindez egy szinttel magasabban van a szeretet, vagy pedig ez fölemelkedik arra a szintre, hogy ezekben is, ezek fölött is, vagy ezeknél is a legfontosabb a szeretet. Ez az én hitvallásom. Erről, hogy hit, remény, szeretet, Szentlélek által. És fejezzük be azzal, hogy mindezekben bizony koldusok vagyunk, nélkülözi a mi hitünk sokszor a Szentléleknek ezt az isteni bizonyító erejét, a reménységünket megtépázzák bizony a szociológusoknak az adatai, és időnként erősebb a szociológusok adatszolgáltatása, mint az Isten szeretetének a reményt keltő hatalma, és bizony nagyon sokszor Szentlélekből vallás lesz, új szertartás, új dogmatika, új embertelenség. Könyörüljön rajtunk Isten, hogy hit, remény, szeretet, és mindezek fölött a legnagyobb, az örökkévaló a szeretet.
győzedelmeskedjék. Amen. Édesatyánk, könyörülj rajtunk, és amit mi csak beszédben tudunk elmondani, azt te mondd el nékünk kibeszélhetetlen, isteni módon, azzal a te csodálatos isteni ajándékoddal, érintéseddel, amiben a gondolataink is tisztázódnak, a szívünk hidegsége is átforrósodik, életünk bénasága lendületbe változik. Édesatyánk, kérjük tőled ezt a Szentlélek áldást, de kérjük tőled az igének a bizonyságtétele szerint, úgy, hogy ez a te isteni szeretetedet öntse szívünkbe, és úgy is folytatódjék a mi embertársaink felé. Könyörülj rajtunk, mert nyomorultak vagyunk, erőtelenek vagyunk. Ha te nem áldasz meg minket, akkor még a Szentlélekről való beszéd is üres vallásossággá lesz, vagy emberi akarássá lesz. Könyörülj rajtunk, könyörülj a te népeden, hogy teljesedjék be Szentlélekkel, teljesedjék be a te szereteteddel. Amen.